Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással emeljük most föl szívünket, hogy valóban magasztaljunk téged így együtt, még ha nem is lehetünk jelen a templomban, de a készülékek előtt, az online térbe, hadd emeljük föl szívünket, és fejezzük ki belső hálánkat azért, hogy megtartottál minket, hogy még mindig van miért hálát adni az életünkbe, hisz annyi mindennel elhalmozol bennünket. Köszönjük, Urunk, elsőként az élet csodálatos ajándékát, hogy kegyelemből nekünk adtad ezt a földet, berendezted, és rá embert teremtettél, engem, minket, mindazokat, akik már eddig ráléphettek erre a bolygóra. És Uram, add, hogy hála legyen ezért a szívünkben, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged, hogy az élet ajándékát nem tartottad meg magadnak, sőt, odaálltál az ember mellé, közösséget vállaltál vele, szeretted, és bocsásd meg, hogy mi pedig elfordultunk tőled, mentünk a magunk útján, sőt, hallgattunk a sátánra, és mentünk arra, amerre ő mutatta nekünk. De köszönjük, hogy ennek ellenére sem fordítottál hátat, nem mondtál le rólunk, hanem elküldted a fiút, Jézust, a drága egyszülöttet, a drága egyetlent. És kész voltál, és képes voltál odaadni értünk a Golgotán, hogy megments minket. És így, mióta ő ott meghalt, majd feltámadott, van reménységünk, hogy kiszabadulhatunk sátán csapdájából, hogy megszabadulhatunk szenvedélyeinkből, hogy helyre és talpra állhat az életünk, ami darabjaira hullott. Mert Uram, te vagy az, aki összerakod az életet. Te vagy az, aki beállítasz kegyelemből a te hátad mögé, és most már veled mehetünk, és amely úton vezetsz, ott mindig minden csapás előtt téged ér. Köszönjük, hogy felfogott testeddel ma is a népedet érő csapásokat, és köszönjük, ha hittel rád nézünk, szabadulunk, gyógyulunk, erősödünk, béke lesz a szívünkben. És így most, ezen alkalom által is hadd éljük át jelenlétedet, mert Uram, senki és semmi el nem választhat tőled, és a te szeretetettől, amely megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban. Dicsőség legyen ezért neked, és kérünk, áld meg alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket így élő adásban, és figyeljünk együtt Isten igéjére, arra, amit a vezérfonal szerint olvasunk ezen a mai napon is, mégpedig Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, 9. fejezetének 6. versétől a 15. versig bezárólag. Tehát Pál apostol korintusiakhoz írott második levele 9. fejezetének 6. versétől így van megírva Isten igéje. Mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre, amint megvan írva, bőkezűen osztott, adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad, aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen, és kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa vetéseteket, és megszaporítsa igazságotok gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Mert ennek a szolgálatnak a betöltése nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra indít Isten iránt. Mert ennek a szolgálatnak próbája által dicsőítik Istent azért az engedelmességért, amellyel vallást tesztek a Krisztus evangéliumáról, és aki hozzájuk és mindenkihez való adakozó jó szívűségetekért könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten kegyelme bőségesen kiárat rátok. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Jó olvasni Pál apostol leveleit, köztük a korintusiakhoz írottakat is, és bízom benne, hogy mindenki, aki lépést tart a vezérfonallal, és így együtt haladunk ezeknek az írásoknak az olvasásában, átélte, hogy milyen jó is olvasni az Úr szavát, milyen jó látni, hallani Pálnak a bizonságtételét. Mert ezen keresztül szinte a szívébe tekintünk az öreg apostolnak. És mit látunk ott? Krisztust. A feltámadott, élő Jézus Krisztust. És ez az oka annak, hogy ebben a mai fejezetben is többször háláról olvasunk. Mert akinek a szívében ott a Krisztus, az csak hálás tud lenni. Az más szemmel látja a világot. Pedig az apostol nagyon is lehetne elégedetlen, hálátlan. Nagyon is volna oka arra, hogy panaszkodjon, zúgolódjon. Hiszen annyi rosszat kapott az élettől. Ha úgy nézzük, ahogy mi szoktuk mondani, mennyi rosszat kaptam az élettől. Ő is tudná sorolni, hogy mióta Krisztust követi, hányszor megbotozták. Háromszor kapott egy híján 40-et. Börtönben ült. Súlyos bilincsekkel a kezén. Hajótörés szenvedett. Megkövezték, már azt hitték, meghalt. Mennyi rosszat kapott az élettől? Gondolnánk mi? És lehet, hogy Pálnak ott volt a szívében, hogy amikor fiatalon Krisztus nélkül éltem, mennyi jót adott az élet. Sokszor azt hiszik az emberek, hogy Krisztus nélkül ad jókat az élet. Mert hatalma volt, jó pozíciója, sok pénze, fiatal volt, a jövő előtte. És mégis, amikor Krisztus rátalált, testvéreim, azt mondta, hogy kincset találtam. És mindaz, amit a világ adott, amire addig azt mondtam, hogy a világ hogy megáldott, az Krisztus mellett szemétté vált. Mert ebben a világban, ebben a földi életben a legnagyobb érték Jézus Krisztus. És az ő megismerése, az a kegyelem, amit elhozott ebbe a világba. Igen, ez a legnagyobb dolog. És ezért van hála a szívében mindazok ellenére, ami vele történt Krisztus útján. Mert ő már nem is arra néz. Nem arra figyel, hogy mit tesznek vele, hogy reagálnak az ige hirdetésére. Ő mindig látja a láthatatlant, ahogy korábban olvastuk. Igen, én úgy gondolom, hogy Pál nem csak akkor látott be Isten mennyei világába, mint István. Hogy amikor már hullottak rá a kövek, már egy lépés választotta el attól, hogy átlépe jelen való világból az eljövendőbe, akkor látta a mennyet, és látta Jézust, a feltámadottat ott állni az Isten jobbján. Szerintem Pál szüntelen látta az Urat. Igen, akkor is, ha börtönben volt. Akkor is, amikor a katona megrángatta a bilincset, és az belevágott a húsába, ő az Urat látta, Jézust, nem a fájdalmat. Ugye egyszer le is írja, mindenki elhagyott engem, de az Úr velem volt. Nem azt látta, hogy senki nincs vele emberileg. Nincsenek barátok, nincsenek tanítványok a közelemben, de itt van Jézus. És ha Jézus ott van, akkor ő ránéz. Akkor nem annak lesz jelentőség, hogy éppen mi történik velem. Tehát így látjuk ezt, hogy tele van a szíve hálával, örömmel, Isten iránt. Sőt, az utolsó versben így olvassuk, hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Többször is leírja a hála szót, és a fejezet végén, hogy kimondhatatlan az Isten ajándéka. Olyan hatalmas, olyan nagy, hogy nem is tudom igazán sorba venni, nem is tudom igazán felfogni, hogy az Isten hogy tud engem így szeretni, hogy elhalmoz mindennel. És így látjuk mi, hogy Istennek kimondhatatlan ajándéka van, hogy elhalmoz szeretetével. És így Pál szíve hálaadással van tele. Mivel van tele a te szíved, a szívem, a szívünk? Örömmel, hálával, vagy inkább félelemmel, aggodalommal? Ez a mai nap az Úr napja. Ugye úgy szoktuk emlegetni, hogy az Úr napja. Igaz, vasárnapnak nevezzük, és gyakran ez eltakarja azt a jelentést, hogy ez az Úrnak a napja. Mit is jelent ez? Hát azt, hogy ezen a napon feltámadott az Úr. Él. Azért az ő napja, mert legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, és Jézus él. És van-e így öröm és hála ezen a napon, a mi szívünkben? Hogyha másképp nem, de online közösségben együtt lehetünk az Úrral. Hála van-e a szívemben, hogyha nem lehetek a gyülekezetben, de otthon is együtt lehetek az én Urammal? Mert ő, ha hívom, azt mondja, itt vagyok. Ő igen, itt van, de hívom-e? Most az jutott eszembe, testvéreim, hogy és nagyon nézzünk önmagunkba, hogy amikor még fogalmunk se volt arról, hogy lehet ilyen időszak, hogy nem lehet templomba menni, hogy még az utcára is alig lehet kimenni. Hívogattunk embereket, és hányszor mi volt a felelet? Nincs időm, meg otthon is tudok imádkozni. Most imádkozunk otthon? Most, amikor nem lehet? Most hiába hívunk, szóval kijárási tilalom van, nem lehet menni. De bezzeg majd mész máshova. Oda lehet menni. De imádkozol? Imádkozol, most ott van, otthon vagy, bezárva, magadba, Bibliáddal előveszed, olvasod és imádkozol? És együtt vagy az Úrral, és tőle kéred a segítséget, a megoldást ebben a helyzetben is? Vagy csak azt mondod, jaj, milyen ez a világ, mi lesz velünk? Hát ott a lehetőség, tessék, imádkozni. Mert mit mond Jakab, nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében. És Illés hozzánk hasonló ember volt, és amikor könyörgött, mert Isten rábízta, hogy könyörög, hogy ne legyen eső, nem volt. De amikor az Isten megbízta újra, hogy könyörög, imádkozz, és újra, és lett eső. Hát erről van az imádságban. Használjuk, élünk vele, hisszük, hogyha őszinte szívvel odaborulunk, Isten ad igaz, ad változást, ad megoldást. Igen, ma az Úr napja van. Belefér még a gondolatunkba, vagy már csak akkörül fogok, hogy igen, ja, ma a tesztelés napja van, és milyen eredmény lesz, pozitív lesz, vagy negatív lesz, és akkor mi fog történni? mi fog történni? Mi fog? És ha pozitív, akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Én veletek vagyok a világ végezetéig. Ezt mondja az Úr, hát ez lesz. Hogy bármilyen élethelyzetben, ha hiszel, ha össze vagy kötve, ő veled van. Hát ez a lényeg. És ha ő velem van, akkor ennél nem kell több. Igen, akkor ennél nem kell több. Akkor lehetek beteg ágyon. Mert nem azt jelenti hinni, Krisztust követni, hogy én nem betegedhetek meg. Megbetegedhetek bármilyen betegségben. De mi történik? Hogy velem van az Úr, még ott is. Mint ahogy említettem, Pál is átélt a börtönben, hogy vele van az Úr. És ezért tudott még bilincsek közt is örülni. Igen, mert az ő öröme nem az egészségi állapotából, nem az anyagi helyzetéből fakad, hanem abból az ajándékból, amit Krisztustól, a Istentől kapott. Amit Istentől kapott. És ez nagyon fontos, az ő öröme az Istentől kapott ajándékból, mondhatnánk így, Krisztusból fakad. És az Isten ajándéka, amit Pál megtapasztalt és örömmel írja le, és hálát ad érte, ez nem alamizsna. Ez nem egy kis alamizsna, amit jaj, most nehéz helyzetben vagy, valaki odavet, hogy boldogulj, hogy vegyél egy falat kenyeret, ki tud váltani az orvosságot, ez a ajándék, ez Jézus. Jézus és a Biblia, ez Isten ajándéka az ember számára. Miért a Biblia? Mert a Biblián keresztül ismerhetjük meg a mi Urunkat, Jézus, és általa az Atyát. Ha nincs Bibliánk, nem ismerjük Istent. Nem tudjuk jól megismerni. És ezért is adta ide az ígét. És tudja azt Pál, hogy Isten Jézusban önmagát adja. Tehát Isten nem csak valamit ad, nem egy tárgyat ad, hanem ide adja a fiút és benne önmagát, vagyis a fiú által az Atya önmagával való élő kapcsolatot ad. Az élő kapcsolat lehetőségét adja ennek az embernek. Igen, lehetőséget arra, hogy menj, oda, keresd Jézus által az élő Istent, a te teremtődet, akitől kaptad az életet, és kaptál mindent. Őt keresd! Ha baj van, hozzáfordulj! És mit tesz az ember? Mindent maga akar meg. Majd mi, igen, megoldjuk. De mit oldunk meg? Az igazi megoldás már eljött Jézusban. Tehát Isten önmagát adja nekünk. A legnagyobb ajándékot tette ennek a világnak a színpadára Jézusban. És csak át kell venni. Át kell venni. És ez egy fontos gondolat, hogy Isten magát adja. Mert arra késztet vagy, abban segít elgondolkodni, hogy én mit adok. Mit adunk ma bele a kapcsolatainkba? Önmagunkat. Pont ma az a baj, azért élünk át ilyen kiüresedést, megüresedést, hogy nem magunkat adjuk. Nem a szívünket, a lényünket egy beszélgetés formájában, egy időrászánás formájába, hanem sokszor csak adunk valamit, elrendezzük a szükséges dolgokat, és azt hisszük, mindent odaadtunk. Már biztos említettem, de régen lehetett hallani olyan riportokat, vagy akár könyvekben is olvashatunk arról, hogy egy író visszaemlékezik a gyerekkorára. És testvéreim, nem azt emlegeti, hogy mit kapott. Nem azt emlegetik általában az emberek, hogy milyen új tárgyi ajándékot kaptak, még csak az sem, ennyit dolgoztak érte a szülei. A legfontosabb mindig az, ha figyeljük. Az édesanyám odaült az ágyam mellé, megtanított imádkozni. Együtt imádkozott velem. Mesét olvasott nekem. Beszélgetett velem. Időt szánt rám. Odaült mellém. Megfogta a kezem. A személyes kapcsolat. Az életünknek is ez az egyik legfontosabb része. Ez a személyes kapcsolat. Adjuk önmagunkat a másiknak. Na most ugye a sátán meg pont azt akarja, hogy ne közel kerüljünk egymáshoz, hanem egyre távolabb, sőt, egyre távolabb a Bibliától és így Istentől. Mert a sátán számára az Isten igéje egy óriási veszélyforrás. Hiszen ha az ember rátalál a Bibliára, rátalál Jézusra, ha távol tartja tőle, akkor Istentől is távol marad. És ezt szeretné a gonosz. Maradjunk távol Istentől, és így ne éljük át az ő kegyelmét, maradjunk távol, és maradjunk le az üdvösségről, az örök életről. Ezt akarja a sátán. Azonban Isten közelebb jön hozzánk. Isten azt akarja, hogy oda kerüljünk a forráshoz, az igéhez, mert forrásként adta Isten az ő igéjét, az élet forrásaként, és aki oda talál, annak a szívét ez a forrás felüdíti, megelégíti. Tehát így formál, vezet minket az Úr az igéhez. Egy gondolatra visszaemlékezhetünk a tegnapi napra, reformáció, amikor megéltük azt, hogy Isten hosszú-hosszú évszázadok után ismét oda vezette az embert a forráshoz, az igéhez, eltakarítatta azokat a törmelékeket, amik bekerültek a forrásnak az útjába, és eldugították, és már van Bibliánk, saját nyelvünkön, olvashatjuk, sőt, ma már sokféle formában kézbe vehetjük, hallgathatjuk, élhetünk az ígével. És ott van ezért is a hála, hogy Urunk, köszönjük, hogy itt az ége, hogy a Biblia nem egy ózsdi könyv, hanem ma is az élet szava, hogy ma is egy friss, mai üzenet árad belőle. Igen, az igén keresztül Isten hozzánk szóló friss üzenete hangzik, ami megelevenítheti az életünket. Igen, Isten igéje azért is szól hozzánk, hogy elmondja, mit tett Isten értünk. Hogy elmondja azt, hogy már nem kell a depressziónak a fogságában lenni. Kinyitotta már réges-régen a börtönünknek az ajtaját, csak ki kell lépni. A sátán azt akarja, hogy maradja börtönbe. A sátán eltakarja a szemünk elől, hogy nyitva van az ajtó. És mi úgy látjuk, hogy be van zárva. Úgy látjuk, hogy nincs nyitva. Vagy ha nyitva van is, nem látjuk, hogy odakint van a szabadság. Becsap az ördög, és a börtön cellát tünteti föl úgy, hogy ez a szabadság. A sátán felügyeletét állítja be úgy, hogy jó helyen vagy, szabad vagy, örülj neki. És most az igén keresztül Jézus azt üzeni nekünk, hogy nyitva van az ajtód, az ajtón ki kell menni. Lásd meg, hogy ki lehet menni, indulj el, jöjj ki. Ugyanazt mondja ma Jézus nekünk, bármibe vagyunk bele süppedve, az ördög bármibe szorított bele, és ott akar tartani, hogy nem tudsz belőle kijönni, depressziós vagy, az maradsz, sajnálod önmagad, ebbe fogod már leélni az életedet, nincs változás. És Jézus odaszól, mint Lázárnak, aki 4 napja a sírba volt, és emberileg semmi remény arra, hogy onnan kijöhet, és szól az Úr, Lázár, jöjj ki! És ezt mondja ma is neked, jöjj ki, onnan, ahol vagy, a múltadból, a betegségedbe való süppettségből, jöjj ki, mozdulj meg, és indulj el vele. Persze biztos fogod mondani, ugyan már nem tudok meg sem mozdulni. Hát hogy jöhetnék én ki ebből az állapotból? Nincs hozzá erőm, tehetetlen vagyok. Igaz, azért is vagy úgy, azért nem tudtál eddig kijönni, mert tehetetlen vagy. De az ige arról beszél, hogy most Jézus mondja neked. És az ő szavában dünamis erő van ma is, ami megmozdít. Csak annyit kell, hogy engedj ennek a mozdító erőnek. Jézus szavának ereje úgy mozdít ki az állapotodból, ahogy elmozdította a követ a sír szájáról, amikor az asszonyok mentek keresni Jézus testét. Igen, kimozdul, engedj Jézusnak, indulj el vele, és életre találsz. És elindulsz vele, megtapasztalod, hogy életre találsz. Olyan csodálatos volt tegnap látni a samáriai asszony történetében, ahogy megy az asszony, viszi az üres korsót, ami kifejezte, hogy ilyen az életem. Egy üres élet, nincs benne semmi, nincs igazi tartalma. Viszem a terheimet, amit nem tudok megoldani, és találkozik Jézussal, és kap élő vizet, kap új tartalmat, a terhei pedig ott maradnak, és Krisztusban újjá lesz az élete. Hát így jöhetünk, ezt tapasztalhatjuk mi is. Ő akarja feltölteni az életünket azzal az élő vízzel. Azt akarja, hogy saját személyes forrásunk legyen, és ez ő. Igen, van már saját forrásod, a vele való élő kapcsolat, ami táplál. És ahhoz, hogy ez a miénk legyen, csak kérni kell. Az asszonyt is arra vezette rá, hogy kérjen. És akkor kérte, megtapasztalja, megtelt az edénye, és már volt mit vinni, már tudott másoknak adni, már elmondta, hogy jöjjetek Jézushoz. És ahogy figyeljük az ígét, figyeljük Pál apostolt, látjuk azt, hogy annyi mindenért lehet hálát adni. Van okunk a hálaadásra, a jelenlegi helyzetben és körülmények közt is. Csak az a lényeg, hogy ne magunkra nézzünk, ne a körülményeinkre tekintsünk állandóan, hanem felfelé. És akkor meg fogjuk látni az ő hatalmát. Túl fogunk látni a problémákon. Hálát adhatunk most azért, vagy azokért, akik velünk együtt járnak a keskeny úton. Ha milyen hálaadásra méltó dolog az, hogy látjuk, nem egyedül követjük Jézust. Vannak testvéreink, vannak olyan emberek, akik szeretik Jézust, akikkel össze lehet jönni, imádkozhatunk, megoszthatjuk a krisztusi gondolatainkat, megbeszélhetjük Krisztus előtt a problémáinkat, igei tanácsot kérhetünk, és hálát adunk-e? Hálát adhatunk azokért is, akik már nincsenek velünk ebben a földi életben, de amikor éltek, akkor szavukkal, életpéldájukkal Krisztus felé irányítottak, segítettek abban, hogy megismerjük Krisztust. Lehet, hogy ők nem is tudnak már róla, hogy volt az ő életüknek szerepe abban, hogy mi eljussunk az örök életre, eljussunk Krisztushoz. Tehát jó, hogyha ezt is látjuk, megköszönjük az Úrnak, és követjük a példájukat. Mert tulajdonképp Isten azért munkálkodik az életünkben, hogy mi is elmondjuk másoknak azt, amit tőle kaptunk. Annyira kedves történetem az Ószövetségből, amikor Izraelt az arámok bekerítik, Jeruzsálem körbe van véve hadseregektől, és ki van éheztetve a város, és már az éhhalál szélén vannak a polgárok, és akkor 4 leprás érkezik, a város kapuhoz, és tanakodnak, mit csináljunk. Ők is éhesek. De hát a városban sincs ennivaló, meg is lincselnek, ha mi oda bemegyünk, és akkor az egyik azt mondja, gyerünk az arámokhoz. Menjünk az ellenséges hadsereghez, hát ha ők adnak valamit. Ugye menjünk, és akkor odaérnek, azt látják, Isten csodát tett. Elvonult az ellenséges sereg, de mindent ott hagytak, ott maradt az élelmük. És ezek a leprások jól laknak, összeszednek az élelemből, és akkor megszólal bennük valami, hogy de emberek, ez így nem jó, mi ettünk, azok meg ott éheznek. Ha menjünk be, és mondjuk el nekik, hogy hol lehet élelmet kapni, hogy Isten csodát tett. Hát ez az evangélizás, ez a bizonyságtétel, mondd el a másik éhező lelkű embernek, gyere Krisztushoz, én megtaláltam, hogy ő az élet kenyere, fogunk úrvacsorázni. Így fogjuk körülvenni a szent jegyeket, hogy Jézus nekem az élet kenyere és élet itala, és el vagyok keseredve, ő táplál, felüdít, és reményt és erőt ad nekem. Tehát ezek az emberek így elmondják, és mi is elmondhatjuk. Jézus az élet kenyere, a keresztje ad nekünk, a kereszten bemutatott áldozata ad nekünk életet. És nagyon fontos, hogy amikor itt vagyunk, és körbevesszük, majd, vagy kézbe vesszük otthon a szent jegyeket, akkor legyen a szívünkben bűnbánat. Hogy úgy jövünk, hogy meglátjuk, hogy bűnös vagyok. Nem vagyok én méltó arra, hogy az Úr az ő kegyelmébe fogadjon, hogy törődjön velem. És amikor látom a bűneimet, a nyomorúságaimat, merjem kimondani, hogy Uram, könyörülj rajtam, bűnös emberem. És akkor átélem, hogy ő megszabadít, megújít. Hogy szabadságot ad nekem, és már szabadságból önként szolgálhatom őt. Ez a nagy dolog. Igen, az emberek sokat tesznek a szabadságért. Harcolnak érte fegyverrel, holott az igazi szabadítás az Jézus által kapható. Ingyen kegyelemből. A fegyver az soha nem ad szabadságot. A szabadságot Krisztus ad. Akit a fiú megszabadít, az világ, az valósággal szabad lesz, és adja az Úr, hogy ezt megéljük, és utána, aki ezt megtapasztalja, annak csodálatos módon a szívében olyan hála lesz, hogy ő ennek a szabadító Úrnak akar szolgálni. Én magam is átéltem, hogy ez mozgatott. Igen, én neki akarok szolgálni, aki kiemelt az életem mélységeiből, megszabadított mindentől, amit tönkreteszi az életem. Én ezt az Urat akarom szolgálni. És ott van-e a szívünkben ez a hála? Uram, neked akarok szolgálni. És úgy szolgálhatunk neki, hogy Pál leírja, nem kell félni. Isten gondoskodik rólad. Jézus követésében nem megy tönkre az életed, mert Isten nem szűkmarkú. Bőségesen árasztja ránk kegyelmének az erőforrásait, ezt mondja. Bőségesen árassza a kegyelmét ránk. És az a feladatunk, hogy mi forduljunk oda ehhez az erőforráshoz, és merítsünk belőle hálás szívvel. És olyan jó, akkor megtapasztaljuk, hogy gazdag atyánk van, és bőséges. Ő nem a kívánságainkat elégíti meg, hanem szükségeink szerint árasztja ránk a kegyelmét. És ez nagy dolog, azt adja meg, amire szükségünk van. Vagyis egy másik ige alapján Jézus úgy mondja, hogy keressétek először Isten országát, ső igazságát. Ha őt tesszük, ha Isten országát tesszük az első helyre, a többit ő magára vállalja. Ha én teszem, amivel megbíz, ő is gondoskodni fog rólam. És mindenről gondoskodik. Itt olvassuk, hogy gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen. Hát most úgy állunk az úrasztalánál, hogy hálát adunk az őszi betakarításért. De tényleg hálát adunk. Tényleg hálás a szívem azért, hogy volt mit vetni, és abból a vetésből lesz aratás, és látom, hogy az nem csak attól függ, hogy én vetettem, hanem hogy Isten gondoskodik. Ha én rábízom a munkámat, akár a földművelést, vagy egyéb dolgaimat, akkor megtapasztalom, hogy ő fog gondoskodni. Mai ember azt hiszi, minden az ő munkájától, esetleg az időjárástól függ, de Isten az időjárásnak is ura. És ha vetsz, ő gondoskodik. Jó látni, de ebbe benne van ennek a lelki tartalma. Az Isten igéje szerint a vetőmag az ő szava, az ő igéje. És hogyha mi ezt elhintjük, továbbadjuk, ő gondoskodik róla, hogy ez majd talajt fogjon, és a talajban felnövekedjen, és termést hozzon. Igen, ezért is kell hálát adnunk, és dicsőíteni őt, és kérni, hogy áldja meg a bizonságtételünket, áldja meg, hogy mi tudjunk az igével foglalkozni. És jó végig gondolni, hogy mennyit foglalkozunk Isten igéjével. Tudunk-e annyit, mint amit más egyéb dolgokkal? Jut-e annyi idő a Bibliára, Jézusra, a neki való szolgálatra, mint az önfenntartásunkra, a magunkról való gondoskodásra? Ugye eszembe jut egy régi reklám, akkor nagyon biztos arra volt szükség, hogy az embereknek a gondolataiba beletáplálják, hogy törődjön többet egészségével. És ez olyan sikeres lett ez a reklám, hogy ma már mondani se kell. Ugye ma már reklám nélkül is csak az egészségünk, a fizikai létünk a fontos, azért mindent megteszünk. És az ige meg azt üzeni, hogy ember, törődj lelki egészségeddel. Törődj az Úrral való kapcsolattal, mert a lelki egészség az örök életet biztosítja számodra. És amikor itt vagyunk, és a lelkünkkel is törődünk, és amint említettük, az Úr napja ez, a feltámadásnak a napja, akkor különösen ezekben a napokban fontos, hogy ebből merítsünk reményt, nézzünk Jézusra, akkor is, amikor ott vagyunk a temetőben. Ne reménytelenül álljunk meg a szeretteink sírjánál. Ne az elmúlást lássuk, hanem Krisztusban a győztes Urat, aki legyőzte az elmúlást, a halált, mert ő a feltámadás és az élet, és aki hisz ő benne, ha meghal is él. És itt az a lényeg, hogy hiszem-e én valóban, hogy ő feltámadt, hogy élő Úr. Hiszem-e, hogy élő, győztes Uram van. És adja az Úr, hogy így legyen. Higgyük, és az ő szava újjá teszi az életünket, sőt, új teremtést fog létrehozni ebben a világban, mert ő az élet. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, Úr Jézus Krisztus, olyan nehéz abba hagyni, olyan nehéz befejezni a Te ígéddel való foglalkozást. Valahogy úgy érezzük, Uram, mint amikor oda ülünk egy gazdagon megterített asztal mellé, és olyan nehéz felállni, azt mondani, hogy már nem kell, és nézni, hogy még mások esznek, vagy ott a sok ételt, amit nem tudtunk elfogyasztani. Így vagyunk, amikor kézbe vesszük a Te igédet. Bár jó, ha azért elgondolkodunk azon, hogy tényleg így vagyunk-e. Hogy tényleg ott van-e bennem, hogy kár abba hagyni, és még úgy olvasnám, még úgy hallgatnám, még úgy töltődnék, mert olyan jó nekem az Úr közelsége, ahogy a Zsoltáros is leírta, hogy igen, jó nekem az Úr közelsége, tényleg jó, tényleg arra törekedünk, hogy minél többet legyünk, hogy halljuk őt, hogy engedjük, hogy átjárjon bennünket az ő lénye, az ő szent lelkének ereje, és kitisztítsa a szívünket, mert arra van szükségünk, hogy mindattól, ami leterhel, ami nyomaszt, ami gúzsba köt, ami bent tart abba a szobába, aminek már te kinyitottad az ajtaját, Urunk, hogy onnan kimozduljunk, és csak te tudsz, Szentlélek, te tudod kisöpörni mindazt, ami a bűnből van, ami a régi életből való, ami lefelé húz minket. És kérünk, emelj fel, és add, hogy lássuk Jézust, az értünk meghaló Urat ott a kereszten, és lássuk az ő diadalmas feltámadását, és mindig őre áll nézzünk, és ne a bajainkra, gondjainkra, önmagunkra, tehetetlenségünkre, de még csak a másik emberre sem, csak egyedül rád, Jézus, egyedül, aki te vagy az élet, kérünk, így jöjj közel hozzánk, és hagyd tegyük rád az életünket, hagyd terheljük magunkat tere át, hogy felszabadulhassunk, és veled mehessünk tovább, te magad kéred, hogy vessük rád, vessük az Úrra a terheinket, és te gondot viselsz rólunk. És Urunk, mégis mennyit aggódunk, hányszor a félelem határoz meg minket, hát hagyd nézzünk rád, hagyd tegyünk le mindent, hogy félelem nélkül a te gondoskodásodat átélve haladhassunk tovább, és dicsőítsük a te nevedet. Hogy tudjunk bizonyságot tenni, elmondani, mit tettél az életünkbe, elmondani, hogy lehet és hol lehet kenyérhez jutni a veled való élő közösségbe, mert te vagy az élet kenyere. És te áld meg most az úrvacsorai közösségünket, még ha nem is a gyülekezet közösségébe éljük meg, hanem otthonainkba, te ott vagy velünk, össze tudsz kötni egymással, és legfőképp, hogy magaddal, és átélhetjük, hogy így szeretsz, odaadtad, érted, értünk az életedet. Kérünk, így maradj velünk, áld meg még további együttlétünket, és tedd életté az ígét, és Urunk, add, hogy amint Pál is hálás volt, úgy mi is mindig tudjunk hálát adni a te ajándékodért. Érted, Jézus, az igéért, az életért, a kegyelemért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Most pedig kiki a maga hajlékában az elkészített szent jegyek körül, vegyünk részt az úrvacsorai közösségben. Még hirdetem, hogy a ránk következő héten is az elmúlt napokban, hetekben megtapasztalt rendszerint lesznek az istentiszteletek, tehát online módon lesz vasárnap, hétközben pedig kedden és csütörtökön a 6 órás istentiszteletet hanganyag formájában tesszük elérhetővé. Az Isten tisztelet az interneten. Most pedig ami további segítségünk jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az úri szentvacsorát Pál apostol leírásából, a korintusiakhoz írott első levél 11. fejezetéből. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Most pedig csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a szent jegyek rámutatnak a Te hatalmas szeretetedre, mindarra, amit értünk tettél ott a kereszten, hogy kész voltál magadra venni a mi bűneinket, hogy gazdag lévén szegényé lettél, értem és értünk, és megaláztad magad a keresztfa haláláig, hogy ne nekünk kelljen ezt a halált elszenvedni. Uram, bűnbánattal állunk eléd, és megvalljuk, hogy a mi bűneink miatt feszítettek téged keresztre, és semmi esélyünk nem lenne az örök életre, hogyha te nem adod oda az életed, ha nem fizeted ki az adósságunkat, és így megvalljuk előtted bűneinket, mindazt, Uram, amit elkövettünk ellened, egymás ellen, letesszük eléd mulasztásainkat, és kérjük, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg, hogy mosd meg izsóppal a te drága véred által, hogy tiszták legyünk, és az életünk már rólad szóljon, mert ezért mentettél meg, hogy az életünk bizonságot tegyen a te mentő szeretetedről, az újrakezdés lehetőségéről. És Uram, hadd tudjunk úgy megállni előtted, hogy már más szívvel és más élettel megyünk tovább, hogy itt maradnak a bűneink, a bennünk lévő negatív indulatok, a harag, a gyűlölet, és felszabadulva már hála, öröm, béke lesz a szívünkben. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük, és te kegyelemből nekünk adod. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Vallást tettünk a bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, és kiki otthon magának együtt mondjuk el az egyetemes keresztény hitvallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll alá poklukra, harmadnapra halottaiból feltámadt, felment mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén Anya Szentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre feleljetek meg hitetek és meggyőződésetek szerint. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen, kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Én ezt hiszem és vallom. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, nyomorult, bűnös, de elhívott szolgája, hirdetem bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus érdeméért minden hozzátérő bűnösnek. Most pedig éljünk a jegyekkel. Így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, az egyházatják, reformátorok, és éltünk vele mi is most Isten kegyelméből. És mielőtt befejeznénk ezt az alkalmat, hallgassuk meg Pál apostol útra való szavait, ami nem csak a liturgiának egy része, hanem Isten valóban útra való üzenete, hogy most már így is menjünk tovább bele az életbe. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke, és a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy ismét kegyelmedbe fogadtál minket, és rámutatsz a keresztre, eltöröltem a bűneidet, megbocsátattak a te bűneid, menj el, és többé ne vétkezz. Igen, Uram, köszönöm, és jöjj velem, hogy valóban többé ne vétkezzek, hanem az életem rólad beszéljen, hogy a tőled való türelem, kegyelem, szeretet és béke áradhasson rólam és rólunk. Hogy amint te megbocsátottál, úgy bocsássunk meg mi is egymásnak. Hogy ne maradjon a szívünkben már semmilyen szálka, sérelem, mert ezen a helyen te ezeket eltávolítod és begyógyítod a sebeket. És Uram, add, hogy ilyen sebeket begyógyító lehessen a mi életünk, hogy bárhol is megjelenünk, ott mindig téged lássanak, a te jelenlétet tapasztalják, és el tudják mondani, hogy igen, mi a te jó illatod vagyunk. Kérünk így, áld meg további életünket, és maradj velünk a te kegyelmeddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa reád orcáját az Úr, és adjon neked békességet.